kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 12. fejezetében, 22. verstől a következőképpen. Amikor odavittek Jézushoz egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban talán sokak számára ismerős az a foci előtti játék, hogy csapatválasztás. Általában ugye gyerekek szokták játszani, mi is gyerekkorunkban így osztottuk el egymást a csapatokba. Közfelkiáltással kiválasztjuk a két legjobban focizó csapattagot, és ők azok, akik választanak maguknak csapatot. Ez a dolog lényege. Amikor mindenki elfogyott, akkor kezdődhet a játék. Nagyon sok múlt a választáson. Nyilvánvalóan először a jobb képességű, ügyesebb játékosok fogytak el, vagy éppen a jól lobbizók kerültek be a csapatba. De baráti alapon is ment a válogatás. A válogatás nagyjából közepétől már megkezdődtek az ajánlatások is a csapattagok részéről. Őt vegyük be, ő jó lesz. Volt azért csapdája ennek a módszernek. Ha például a csapatkapitány olyan valakit választott, aki nem az ő csapatába szeretett volna kerülni. Előfordult az is, hogy már a meccs közben kellett változtatni, mert kiderült, hogy valahogy nem jól sikerült az elosztás. Nem jók lettek az erőviszonyok. Aztán akkor, amikor egy napon belül több mérkőzésre is sor került, előfordult az, hogy más csapat beosztás lett, és egy-egy csapattag összekeverte, hogy kivel is van valójában, ki is az ő csapattársa, és a rossz helyre passzolta a labdát, ez velem többször megesett. Ilyenkor jött a kérdés: te most kivel vagy? A mai alapigényben Jézusnak teszik fel a kérdést: te most kivel vagy? Az ügy, ami miatt ez felmerült, egy mondhatnánk egyszerű gyógyítás. Jézus meggyógyít egy embert. Nem nagy ügy, legalábbis Máté egy mondattal elintézi. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Mi már annyira megszoktuk azt, hogy Jézus gyógyít az evangéliumi történetekben, hogy szinte fel sem tűnik egy-egy ilyen mondat átsiklunk felette, és nem veszük észre mindazt, ami mögötte van. Azt gondoljuk, hogy Jézusnak ez a dolga. Az a dolga azért jött, hogy gyógyítson. Vagy azért jött, hogy tanítson. Pedig ez egyáltalán nem így van. És ezt jól mutatja ez a mondat is. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Nézzük először is ezt a beteg embert. Mit tudunk meg róla? Először is megtudjuk azt, hogy odavitték Jézushoz. Tehát megtudjuk, hogy maga tehetetlen volt. A betegség eluralkodott rajta. Megtudjuk azt is, hogy nem ő kérte a gyógyulást. Aztán megtudjuk, hogy mi volt a betegsége. Vak és néma. Gondoljunk csak ebbe bele. Nem látott és nem tudott beszélni. Önmagában mindegyik betegség elég lett volna. Több evangéliumi történetből is tudhatjuk, hogy mind a vakokra, mind a némákra úgy tekintettek, mint akiket Isten elvetett valamilyen bűnük miatt. Emlékszünk talán a vak meggyógyításának történetében is, ezt kérdezik Jézustól, ki vétkezett ez, vagy a szülei. Mert valakinek kellett vétkeznie azért, hogy ez történt vele. De nem csak ez a két betegség, hanem a bénák, leprások, a súlyosabb betegségben szenvedők is ki lettek rekesztve. Megalapították róluk, hogy bűnösök, ezért a templom közelébe sem mehettek. Ahogy emberünk sem ebben a történetben. Ráadásul ő halmozottan hátrányos volt, hiszen vak is volt és néma is. Az ókor embere ezt, ahogy Máté is lejegyzi, a megszállottság, az ördögtől való megszállottság jelének vette. A legtöbbször ma már legyintünk erre, hiszen ma is vannak betegek, vannak vakok is, vannak némák is. Amikor teológiára jártam, akkor volt ott egy vak lány az évfolyamunkon, aki hittantanár szakra járt. Vajon ő is megszállott volt? Igen, megszállott volt. A Szentlélek szállta meg. Máshogy gondolkozunk ezekről a kérdésekről, de ebben a más gondolkozásban éppen Jézus az, aki eligazított bennünket. Mert a betegségekkel kapcsolatban elgondolkoztatta az embereket. Hiszen nem az a kérdés, hogy beteg-e, hanem az, hogy melyik csapatban játszik. Nem az a kérdése Jézusnak, hogy van-e valamilyen betegséget, hanem az, hogy melyik csapatban játszol. Hová tartozol? Kihez tartozol? Jézusról, miután meggyógyította a megszállott embert, ezt olvassuk. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem a Dávid fia ez. A Dávid fia kifejezés ebben az időben a várva várt messiásra vonatkozott. Ő a szabadító, ő az, akit megígértek az ószövetségi proféciák. Reménykedve kérdezgették egymástól, talán nem ő az. Miért kérdezték ezt? Azért, mert azt tartották, hogy a vakságot, a némaságot, ezeket a súlyos betegségeket egyedül Isten képes meggyógyítani. Tehát ez az ember nem lehet más, csak a messiás. Egy teljesen logikus következtetés. Jézus tehát a vak és néma megszállott meggyógyításával egyértelműen elmondja, hogy ő melyik csapatban is játszik. A gyógyítással az ókor embere számára legalábbis felfedi a kilétét. Ő a messiás, ő a szabadító, ő a csapatkapitány. De milyen az ember? Mi következik az igében? Az nem lehet, mert. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették, ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. A farizeusok általában az evangéliumi történeteknek a negatív szereplői, ezért tettek is azért elég sokat, és tényleg gyakran találkozunk azzal, hogy szemellenzős módon ragaszkodnak a saját igazukhoz, és nem veszik észre teljesen nyilvánvalót. Mi történik itt? Jézus Beelzebub szövetségesének mondják, az ördögtől van előítélet. Ma azt mondják, hogy a magyar társadalom nagy része cigányellenes. Amikor 5.-6. osztályos voltam, a Pápai utcákon kétszer is megtámadott ugyanaz a cigány származású gyermek, egy tőlem idősebb gyerek volt. Előítéletes lettem. Általánosítani kezdtem, és félni kezdtem minden cigány embertől. Aztán úgy intéződött, valaki úgy intézte, hogy találkozzam olyan cigány emberekkel, akiket ma már a barátaimnak tekintek, és ők is annak mondanak engem. Volt olyan is, több éven keresztül, 7 éven keresztül, hogy cigány gyermekeket táboroztattam. Isten arra tanított meg, hogy ne ítéljek előre, ne ítéljek elsőre, hanem ismerjem meg a másik ember. Persze nehezen ismerkedik az ember, amikor szorítják a nyakát, ezt nagyon jól tudom, de azóta is igyekszem ezeknek az embereknek a motivációját megérteni, és az embert nézni. A farizeusok előítéletesek. Miért? Azért, mert a saját rendszerük szerint gondolkoznak. A saját tapasztalataik alapján. Azt gondolják, hogy amit ők csinálnak, az a tuti. Az az egyetlen helyes út. És ne hárítsunk el magunktól ezt a dolgot, mert ilyenek vagyunk, ilyen az ember. Azt gondoljuk, hogy minden úgy van jól, ahogy mi képzeljük. Ha a másik valami újszerű dolgot hoz, akkor már is tiltakozunk, ez nem jó így. Tegnap a budavári templomban lelkész iktatás volt, és az ezt követő fogadáson elcsíptem egy rövid beszélgetést. Az istentiszteleten megszólalt a gyülekezetnek a gospel kórusa, egyébként nagyon színvonalasan néhány spirituálét énekeltek. Volt velük egy kis csörgő, azzal csörögtek is hozzá, ütötték a ritmust. Az istentiszteletet követően egy idősebb úr felháborodottan fejtegette a mellette ülő hölgynek, hogy már az esperes is benne van ebben a tuc-tuc zenében. Valóban formabontó volt a dolog, de talán ezek a formabontások azok, amik el kellene, hogy gondolkoztassanak bennünket. El kellene, hogy gondolkoztassanak az igazi lényeg felől, hogy vajon tényleg a formák a fontosak. A formák azok, amik megtartanak bennünket, amik előbbre vezetnek, amik a hitet adják. Vagy valami, vagy jobban mondva, valaki más. A farizeusok előítélete ebben a történetben, alapigényben azon alapult, hogy látták Jézus tanítványait kalászt tépni szombati napon. Aztán rögtön utána Jézus szombati napon meggyógyít egy sorvadkezű embert. A szombati napon, a szent szombati napon, a pihenő napon, amikor semmilyen munkát nem volt szabad elvégezni, amit ők be is tartottak. Ezek a farizeusok nagyon szigorú kegyességi irányzat voltak. És nem csak maguk tartották meg, nem csak maguk tartották meg ezt a szombatot, hanem másokkal is szerették volna ugyanígy megtartatni. De vajon jól gondolták-e? Tudjuk, ismerjük Jézus válaszát. Nem a szombat lett az emberért, hanem a szombat lett az emberért. Vajon tényleg az volt Isten szándéka, hogy a szombati napon ne lehessen kalászt tépni, és ne lehessen gyógyítani. Mai alapigényben Jézus önmagukkal szembesíti a farizeusokat, a saját logikájuk hibájára hívja fel a figyelmet. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? Ezzel az ige résszel kapcsolatban gyorsan tisztáznunk kell egy elég általános félreértést. Jézus nem arról beszél, hogy minden orvoslás, minden gyógyulás, minden gyógyítás az Istentől van. Tehát nem arról beszél, hogy a sátán csak rombol, az Isten pedig csak épít. Ez a félreértés ma is sokakban megvan. Pedig ahhoz, hogy a sátán elérje a célját, nagyon sokszor épít is. Munkát kínál, ahol kíméletlenül kihasználják az embert, hogy ne legyen ideje Istennel foglalkozni. Egészséget kínál, hogy emberekben, orvosokban, természetgyógyászokban bízunk, és ne a mindenhatóban. A csel ott van, hogy minden, amit a sátán kínál, csak ideig való. Csupán rövid időre szóló ajándékok ezek, amelyek megtévesztenek, és elfordítják a figyelmünket Istentől. De azért meg se fordítsuk a dolgot. Nem minden gyógyulás a sátántól van. A legtöbb gyógyulás mégis az Istennek köszönhető. De tudjuk-e, hogy kinek vagyunk hálásak? Jézus tehát ebben a történetben nem a gyógyulásról beszél, hanem a megszállottságtól való megszabadulásról. A sátán nem űzheti ki a sátán. Persze mondhatnánk azt, hogy a sátán önszántából is kimehet az emberből, pont azért, hogy megtévessze. Jézus megelőzi ezt a vádat, amikor azt mondja, és ha én Beelzebubbal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Mert Jézus az ő tanítványainak, az ő követőinek is hatalmat adott arra, hogy ördögöket üzzenek ki, hogy megszabadítsanak embereket a gonosz hatalmából, hogy kimenekítsenek embereket a bűnből. Ez már nem egy egyszemélyes magánakció, hanem világméretű támadás a sátán ellen. Erre már nem lehet azt mondani, hogy a sátántól van. De amíg ez sem lenne elég, akkor Jézus egy másfajta utat is felkínál itt a farizeusoknak. Azt mondja, ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Mert eddig csak abban gondolkoztak a farizeusok, hogy Jézus a gonosztól van. Teljesen merült bennük az, hogy az Istentől jönne, hogy az Isten szent lelkének az erejével gyógyítana. Most Jézus felteszi a kérdést, mi van akkor, ha mégis azoknak van igazuk, akik az elején azt kérdezgették egymástól, hogy nem, de ez a Dávid fia. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. És egy rövid példázat után hozzáteszi, aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Aki nincs velem, ellenem van. Aki nem velem gyűjt, tékozol. Te melyik csapatban vagy, testvérem? Jézus személyével kapcsolatban nincsen köztes megoldás. Nem lehet azt mondani, hogy hiszek Istenben, de ez a Jézus dolog, ez valahogy nem csúszik le a torkomon. Jézus az egyetlen út az Atyához. Ebben nincs tolerancia, ebben nincs kerülő út. Melyik csapatban játszol? Vele vagy ellene? Eláruljam, hogy melyik a győztes csapat? Vagy tudja mindenki magától? Jézus ott áll, és mint csapatkapitány gyűjt, megszólít, elhív. Vár téged is. Szeretne a jó oldalon, a győztes csapatban látni. Elfogadod ezt a hívást. Ez le kell vetni minden elképzelést, minden formaságot, mindent, ami elválaszthat tőle. És oda kell figyelni rá, az ő szavára, az ő igéjére. Kész vagy-e erre? Te most kivel vagy? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szeretnénk most ebben a csöndben eléd vinni mindazt, ami terhel bennünket, mindazt, ami elválaszt te tőled. Add, Uram, hogy mindazok a dolgok, gondolatok, amelyek veled kapcsolatban megfogalmazódnak bennünk, ezek letisztulhassanak, hogy levethessük ezeket, és egyedül téged nézhessünk úgy, ahogy vagy. Kérünk téged, Urunk, Istenünk, te segíts bennünket, és vezess bennünket az úton, azon az úton, amelyre most is, ma is elszólítottál igédben. Kérünk téged, te adj nekünk tiszta látást, hogy merre felé menjünk tovább, hogy melyik irányt, hogy melyik csapatot válasszuk. Segíts bennünket, Urunk, a döntéseinkben, a mindennapi élethelyzetekben. Légy velünk kegyelmeddel, légy velünk szent lelked erejével. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen.